Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mungatil, a vendégünk pedig a stúdióban Szalka László történész, a Tudományos Akadémia Kisebbség Kutatóintézetének igazgatója, a telefonszámunk 483-26-26, témánk pedig Szlovákia és Csehország. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szlovákia az elmúlt években Közép-Európa egyfajta élv tanulójává vált a jobb-közép kormány irányítása alatt, így aztán, mikor a választásokon Öli Smer vezetésével nyert a kormánykoalíció, akkor mindenki azt találgatta, hogy a kormányprogramban a populista, főleg populista gazdasági ígéretek mennyiben köszönnek vissza, és mennyire fordít hátat majd az előzőek politikájának az új kormánykoalíció. Most, hogy látjuk a kormányprogramot, mi látható ebből? Mi látható a választási kampány ígéreteiből, és mi látható egyfajta ellenreakcióból az elmúlt évek politikájára?
Nagyon tanulságos volt a kormányprogram parlamenti vitája Pozsonyban. Egy erőteljes politikai vita volt az előző 8 év meghatározó politikai erői, az előző kormánykoalíció tagjai részéről. A Fico kormányprogramja elsősorban három dologban marasztaltatott el. Az egyik az, hogy látványosan szakítani kíván azokkal a szerkezeti elemekkel, amelyek lehetővé tették Szlovákiának a fölzárkózását a térség többi országához, főleg az adópolitikával. Az adópolitikában ugyanis Fico meghirdette azt, hogy differenciálni kívánja, szakítani kíván az egy kulcsos adórendszerrel. Másrészt azokat az ígéreteket bírálták, amelyekre nem látszik a fedezet a szlovák költségvetésben, ez főleg az egészségügyi politika, illetve a nyugdíjpolitika. Harmadrészt pedig már látszanak azok a jelek, hogy a Fico kormány riasztja a külföldi befektetőket, azokat a befektetőket, amelyek lehetővé tették Szlovákián azt a sikeres nagyugrást, amit az elmúlt években produkált. Most úgy tűnik, hogy a kormányprogram valóban egyrészt nagyon általános, tehát sok mindent megenged a kormány tagjai számára. Másrészt a helyzet is változik, tehát azok a figyelmeztetések, amelyek az első 2-3 hétben része volt Ficónak nyugati körökben, és azok a nem meghívások, azok a várakozó álláspontok, amelyekkel Fico magatartását figyelik a szomszédok és az Európai Unió tagállamai, azt jelzik, hogy ők is nagyon óvatosakká váltak. Van azonban egy markáns eleme, amire érdemes nagyon odafigyelni, az, hogy egyre hangsúlyosabbá válik az állam gazdasági szerepe. Minden miniszter hangsúlyozza, az államot hirtelen rendkívül fontos tényezőnek tekintik a gazdasági életben is.
Ez főleg a kiadások növelését jelenteni, hiszen azért a választási kampányban is elhangzottak olyan ígéretek, amelyek egyértelműen az állami kiadások növelését jelentenék. Tehát ezt köszön vissza a mostani politikusi nyilatkozatokban?
A kormányülésen, a múlt heti kormányülésen mindenkit meglepett az, hogy a szlovák kormány úgy döntött, hogy az ez évi költségvetési kiadásokat a költségintézményekben 10%-kal meg kell kurtítani, és ebből létre kell hozni egy olyan alapot, amelyből a választási ígéreteknek a legfontosabb részét, például a nyugdíjígéreteket teljesíteni lehet. Tehát igyekeznek megtalálni azokat a tartalékforrásokat, amelyek a költségvetés kockáztatása nélkül biztosíthatnának számukra valami fajta mozgásteret. Hát rögtön kiderült, hogy szó sem lehet például a 13. nyugdíjról, csupán egy maximum 1500 koronás, tehát ez egy 9-10 ezer forintos karácsonyi nyugdíj ajándékról, nyugdíjasoknak szánt ajándékról. Ez is mutatja, hogy viszonylag szűk a mozgás.
Hiszen ugye ezzel együtt nem akarnak engedni, az új kormány sem akar engedni az Euró 2009-es bevezetéséből, amely már amúgy is egy nagyon szigorú költségvetési politika árán lehetett volna, vagy lehetne csak elérni. Tehát nagyon nincs mozgástere a kormánynak ilyen tekintetben.
Azzal együtt összevező pozícióban van, mint Magyarország, hiszen az államadóság tekintetében, vagy a költségvetési egyensúly tekintetében sokkal jobban áll.
Igen, csak az infláció magas.
Az infláció viszont magas, és hát e tekintetben egy nagyon sajátságos államközpontú gazdaságpolitika körvonalazódik, amit hát minden elemző az elmúlt hetek mozgásai alapján végzetesnek tekint. tekint és zsákutcásnak tekint, hogy például a monopól helyzetben lévő nagy vállalatoknál, az energetikai vállalatoknál megpróbál árpolitikát diktálni a szlovák állam. 5%-kal csökkenteni kívánják a gázárát például abban a periódusban, amikor a világon mindenhol a gázárak mennek fölfelé.
És a közüzemi szolgáltatások áránál is próbálnak hasonlót elérni. Mennyiben tekinthető a korábbi kormányzati politikával való szembefordulásnak és egyfajta más folyamat elindulásának az, hogy például ezeket a nagyon jelképes intézkedéseket, mint a vízidíj, vagy egyéb Magyarországon is ismerős díjak, amiket a Zuninda kormány vezetett be, most megszüntetnének?
Itt ugye egy egészen más logikai megközelítésről van szó. Úgy tűnik, hogy Ficóék nem egyszerűen csak meglovagolnak egy ellenérzést, ami a sokbiztosítós egészségügyel szemben Szlovákiában kialakult, és orvossztrájkokhoz vezetett, és a kórházak kritikus helyzetéhez vezetett, hanem ők megpróbálnak valóban visszatérni valamilyen közszolgálati egészségügyre állhoz, ezt hangsúlyozzák is állandóan, hogy erre képes-e Szlovákia, hogy ezt lehet-e finanszírozni egy olyan egészségügyet, amely a magyarországihoz hasonlóan nagyon nehéz helyzetben van, de felül mindenkinek kétségei vannak. Az nyilvánvaló, hogy nagyon fokozatosan, és a vizitínak ez a szimbolikus felszámolása, ez jelzi.
A kórházi ID-nak a felszámolása.
Igen. Ugyanakkor minden reakció, szlovákiai reakció azt jelzi, hogy azok a díjak, amelyek a szakorvosi rendelőkben megvannak, azok viszont megmaradnak, tehát hogy ezek inkább csak látványos első lépéseknek vannak számva.
Ja, a szlovák gazdasági reformoknak egyik kulcseleme volt az egyenadó, vagy az egykulcsos adó. Most ebben a tekintetben már az új kormány bejelentette, hogy ezt árnyalja, ezt az egykulcsos adót, és bevezetnék a milliómos adót. Ez mit jelentene, és mennyiben törné meg ezt az egykulcsos rendszert?
Igen, hát a milliómos adó az jó részt megint inkább csak egy szimbolikus lépés. Fico ugye egy nagyon határozott szociáldemokrata, a szolidaritáson alapuló gazdasági szociális politikának a híve. Ő azzal, hogy ez körülbelül 50 ezer korona körüli sávban jelöli meg, ami tehát körülbelül havi szinten 800-900 ezer forintot jelent, amiben például már a parlamenti képviselők beletartoznának. Ez hozhat némi támogatást, de ugyanakkor azt is jelzi, hogy viszonylag magasan próbálnak differenciálni az adók szintjén. Az elriasztó hatása azonban az jól áttekinthető egykulcsos adórendszer felszámolásának ennél jóval nagyobb, mint a hozadéka lehet az ilyen típusú szimbolikus adópolitikai lépéseknek.
Hát összességében az kimondható, hogy a választási kampány hangzatos ígéreteihez képest a kormányprogram már sokkal visszafogottabb és kevesebb konkrét intézkedést tartalmaz gazdasági tekintetben, ami ellentmond az előző kormány politikájának?
Ezzel az első szakaszban egyet lehet érteni, ezzel az értékeléssel. Az igazi döntő szakasz majd nyilvánvalóan a jövő évi költségvetési törvénynek az előkészítése lesz, hiszen ott lesz majd módja arra, hogy az adópolitikai lépéseket valóban átstruktúrálja, ott lesznek majd lehetőségek arra, hogy új gazdaságpolitikai prioritásokat jelöljenek meg, hogy a regionális politika meghirdetett radikális átalakítására mennyi eszközt tudnak, hogy az Európai Uniós pénzek hogyan osztódnak el, tehát hatalmas a tétje a jövő évi költségvetési törvénynek.
Mennyire stabil ez a koalíció olyan tekintetben, hogyha bizonyos jobban befolyásoló intézkedéseket jelentenének be a jövő évi költségvetéssel, akkor megbomolhat ez a koalíció mondjuk a józanabb és kevésbé józan részre?
Úgy tűnik, hogy a gazdasági szempontból és akár politikai szempontból is kulcsfontosságú minisztériumok azok a Fico vezette Smer, tehát a legerősebb kormánypárt kezében vannak. Ez egyszerre lehetőséget is ad a miniszterelnöknek arra, hogy a döntő kérdésekben magánál tartsa a meghatározó szerepet. Azok a berepülő repülések, amelyeket látunk a Szlovák Nemzeti Párt részéről, illetve a Mečiar párt részéről, azok persze zavaró tényezők lehetnek, és főleg a külpolitikai megítélése a kormánynak válhat esetleg kritikus mozzanattá, de úgy érzem, hogy ezt az első évet ez a kormány gond nélkül végig tudja vinni, a parlamenti viták azonban nyilvánvalóan egyre élesebbek lesznek.
Vendégünk a stúdióban Szarka László történész, a Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének igazgatója, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.